Szeretettel köszöntelek benneteket. Üdvözleteket szeretnék átadni a részetekre olyan testvérektől, akikkel valószínűleg nagyon régen nem találkoztatok. Közelmúltban meglátogattam Füle Etelkáikat, és szeretettel fogadtak, egy nagyon jó beszélgetésünk volt. Szeretettel üdvözölnek benneteket. A héten Török Péteréknél voltam. Nagyon jó beszélgetésünk volt ugyancsak, és ők is szeretettel üdvözölnek benneteket. Vannak itt néhányan a testvérek közül, akikkel a héten találkoztam. Ez egy kis információ arra vonatkozólag, hogy próbálok kapcsolatba kerülni minden testvérrel, és abban a reményben vagyok, hogy előbb-utóbb mindenkivel személyesen is tudunk majd találkozni, kicsit beszélgetni a személyes kihívásokról, vagy azokról, amelyek a gyülekezet kihívását jelentik. Sóz Zoltán testvérünk mondta, hogy az Isten szeretetéről lesz szó. A lényeget már Márió elénekelte, ehhez már túl sokat nem kellene hozzátenni, de az isteni szeretet, mint tudjuk, az kibeszélhetetlen. A Ószövetségben van egy prófétai könyv, ami nagyon különleges, mert időben igen távol van tőlünk. Legalább 2700 évvel ezelőtti eseményeket örökít meg egy prófétai könyv, Hóseás prófétának a könyve. Nem tudom, hogy hányan olvastátok, vagy ismeritek ezt a bibliai könyvet, nem túl sokat szoktunk belőle idézni, nem feltétlen a biblia tanulmányoknak a tárgya. Talán igehirdetés is nagyon ritkán hangzik el a Hóseás próféta könyvéről. Ahogy én így végigolvastam a könyvet, 14 fejezetből áll, tehát nem is olyan hosszú könyv, elneveztem ezt a könyvet egy olyan címmel, hogy vajon mit is jelent az, amikor az ember elutasítja Isten szeretetét. Érdemes az Isten szeretetével újból és újból foglalkoznunk és gondolkoznunk rajta, mert választ kaphatunk arra a dologra, hogy tulajdonképpen hogyan tud egy ember élete megváltozni. Mögöttünk van a 2017-es esztendő, mint a reformáció 500. évfordulója. És felvetődik bennünk az a kérdés, hogy ott a középkorban, a 16. században, hogy lehet az, hogy emberek máshogy kezdtek el gondolkozni a saját vallásosságukról. Itt most ne arra gondoljunk, hogy emberek a saját vallásukban olyan nagy változásokon mentek keresztül, hogy abba hagyták a vasárnap ünneplést, és szombatot kezdtek el ünnepelni. Ne arra gondoljunk most, hogy emberek, akik gyónni jártak, abba hagyták a gyónást, és teljesen más módon gyakorolták a vallásos életüket, de mégiscsak megváltozott a középkorban az emberek valláshoz való viszonya, és ennek a gyökere abban volt, hogy emberek találkoztak az Isten szeretetével. Az változtatta meg az életüket. Ez a könyv, a Hóseás próféta könyve, nagyon elgondolkoztató módon tanít bennünket arra, hogy milyen az isteni szeretet. A könyvnek a végén, tehát a Hóseás próféta könyvének a végén, a 14. fejezetben olvassuk ezt a mondatot az 5. versben. Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. Miért kellett 2700 évvel ezelőtt Istennek meggyógyítania az ő népét a hűtlenségből? Mi volt ez a hűtlenség, ami történt? A népnek a letelepedés óta volt egy nagyon hanyatló életútja. Amikor a királyság formáját választották, ezzel egy olyan szakadékba vezették a népet, amely tönkretette az Isten iránti hűséget és engedelmességet. Tudjuk, hogy amikor megválasztják Sault, vagy Sault királyát teszik. Ezt mind azért teszik, mert szeretnének egy olyan társadalmi berendezkedést, amit maguk körül látnak a pogányok körül. Hiába kerül Dávid a trónra, sajnos azt látjuk, hogy az Isten iránti hűség és engedelmesség nem csak, hogy fejlődne, hanem pont ellenkezőleg hanyatlik. Tudjuk azt, hogy Dávid próbálta kompenzálni az egész életét, és úgy gondolta, hogy az lesz a legjobb dolog, hogyha Istentől azt kéri, hogy ő egy kőtemplomot építsen Isten részére Jeruzsálemben, és bizonyára emlékeztek, hogy Isten mivel utasította el Dávidnak a kérését. Miért nem fogod te megépíteni a templomot? Mert nagyon sok vér tapadt a te kezedhez. Ez is mutatja, hogy milyen hanyatló volt Isten népének a sorsa. De nem csak a királyukkal volt itt baj, hanem az egész nép az Istentől eltávolodott életet élt. Azt látjuk hosszú évszázadokon keresztül, hogy az emberek kétfele sántikálnak. Ez azt jelentette, hogy amikor jól mentek a dolgok, akkor hajlottak Istenhez. De hogyha valami hanyatlás következett be, mondjuk nem volt megfelelő a termés, nem volt olyan gazdagságuk, amit szerettek volna, akkor mindig találtak maguknak olyan pogány isteneket, akikhez elkezdtek imádkozni. Hát ez egészen odáig ment, hogy volt olyan uralkodó Izraelben, aki a saját gyermekét tűzön megégette, hogy úgymond a pogány istenséget, a molok istenséget kiengesztelje. Hát ez egy elég borzalmas dolog, nem? Amikor valaki a saját gyermekét, a saját fiának az életét kioltja csak azért, hogy a haragvó molok istenséget kiengesztelhesse. Hát borzalmas dolgokat olvasunk a Szentírásban, legalábbis ebben a szakaszban, mert azt látjuk, hogy a királyok már egészen oda jutnak, hogy egymást ölik, csak hogy hatalomra kerüljenek. És Isten azt mondja, hogy ezt a hűtlen népet ő meggyógyítja. Mert szívből szeretni fogom őket, és elfordult róluk a haragom. Elküldi a prófétát, Hóseás prófétát, és próbálja a népet újból emlékeztetni arra, hogy mindezek ellenére Isten szereti őket. Szükségszerű volt ez a figyelmeztetés, mert Izraelt, az északi ország részt egy hatalmas nagy fenyegetettség vette körül. Abban a korban, 2700 évvel ezelőtt, volt egy szuperhatalom, ez az Asszír Birodalom volt. És ez az Asszír Birodalom olyan hatalmas arzenállal, fegyver, katonai arzenállal rendelkezett, hogy senki nem tudott megállni előtte. Nem volt olyan állam, nem volt olyan nép, aki föl tudta volna tartóztatni. Az Asszír Birodalom ott volt Izraelnek a határán, kész arra, hogy megsemmisítse Izraelt. Ez az izraeli kifejezés az azt jelenti, hogy az északi országrész jelentette a zsidóságnak a nagyobb részét, mert 10 törzs lakott Izraelben, még Judeában délen csak 2 törzs. Tehát nem mindegy volt, hogy mi következik az ő személyes életsorsukban. Hallgatnak Istenre és életben maradnak, vagy nem hallgatnak Istenre, nem figyelnek Istenre, és bekövetkezik egy nemzeti katasztrófa. Sajnos mi a történelemből tudjuk, hogy a katasztrófa bekövetkezett. Az északi országrész megsemmisült. Az asszírok kegyetlen módon elpusztították a 10 törzset, megsemmisült, és bekövetkezett az a dolog, amitől Isten szerette volna a népet megmenteni. De még mielőtt ez bekövetkezett volna, Isten kifejezte a lázadó népe ellen az ő szeretetét. Valaki azt írja az Isten szeretetével kapcsolatban, hogy az isteni szeretet tovább esedezik és közben jár, mert másként nem tehet. Mert nem tudja elviselni a gondolatot, hogy lemondjon valakiről, akit szeret. A szeretet nem ismeri azt, hogy elég. Ez így első olvasásra egy ilyen nagyon cukros és nagyon mézes-mázos mondatnak tűnhet, hogy ilyen a szeretet, de úgy gondolom, hogy a szeretetnek a mélységeit ebben a különleges könyvben egy teljesen új oldaláról tudjuk felfedezni. Szeretném, hogyha most a figyelmünket erre a bibliai könyvre fordítanánk, és az első fejezetet elolvasnánk a könyvből. Tehát Hóseás proféta könyvének az első fejezetét szeretném olvasni. A Dániel proféta könyve után fogjuk megtalálni ezt a bibliai könyvet. Én most a Károlyi fordításból fogom olvasni ezt a szakaszt. Tehát Hóseás proféta könyve első fejezete. Így hangzik az ige. Az Úr igéje, amely lőn Hóseáshoz, a Beéri fiához, Uzziáshoz, Jótám, Akház, Ezékiás, Júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izrael királyának idejében. Amikor beszélni kezde az Úr Hóseással, mondta az Úr Hóseásnak: menj, védj magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket, mert paráználkodván paráználkodik-e föld, nem követvén az Urat. Elméne tehát, és elvevé Gómert, Diblaim leányát, és az teherbe esik, és fiat szül neki. És mondta az Úr néki: nevezd őt Jezréelnek, mert még egy kevés idő, vagy egy kis idő, és megbüntetem a Jéhu házát a Jezréel vére miatt, és eltörlöm Izrael házának királyságát. És azon a napon lészen az, hogy eltörlöm az Izrael ívét a Jezréel völgyében. Ismét teherbe esék Gómer, s leányt szüle. És mondta néki az Úr: nevezd őt Lórukámának, mert nem kegyelmezek többé az Izrael házának, hogy amiképpen könyörülnék rajtok. De a Júda házának megkegyelmezek, és megtartom őket az Úr az ő Istenik által. De nem tartom meg őket ív, vagy kard, vagy háború által, sem lovak és lovasok által. Mikor elválasztál Lórukámát, ismét teherbe esék az asszony Gómer, s fiat szüle. És mondta az Úr: nevezd őt Lóamminak, mert ti nem vagytok az én népem, és én sem leszek a tiétek. De mégis, annyi lesz az Izrael fiainak száma, mint a tenger fövénye, amely meg nem mérettethetik, s meg nem számláltathatik. S lészen, hogy ahol az mondatok nékik, nem vagytok az én népem, ez mondatik néktek: élő Istennek fiai. S összegyűlnek Júdea fiai, s Izrael fiai együvé, s egy fejedelmet választanak, s feljönnek az országból, mert nagy lesz Jezréel napja. Mondjátok atyátok fiának, Ammi, s a ti hugaitoknak, Rukámach. Vannak olyan bibliai szereplők, akikkel szívesen azonosulunk. Biztosan vannak a férfiak számára olyan szereplők, akik nagyon szimpatikusak, mert erősek, mint Sámson, olyan jóképűek, mint Dávid, és biztos vagyok benne, hogy a nőtestvérek részére is vannak olyan hölgyek, akik szimpatikusak. Talán a fiatal lányoknak nagyon szimpatikus Eszter, hát királynéle. Tejbe, vajba füröztötték. Milyen fantasztikus lehetett ez. És lehetne sorolni, hogy kinek mi a kedves bibliai szereplője. Én a Bibliában három olyan férfit találtam, akivel nem tudnék cserélni. A Szabó Feri testvérünk mondta reggel a Biblia tanulmány kapcsán, hogy hát ez az Ábrahámos sztori Izsákkal, Ez nem egy olyan dolog, amit bevállalnál. Hát én is találtam három olyan bibliai szereplőt, három olyan férfit, akivel nem tudnék cserélni. Hát az egyik ilyen Jeremiás, hát nem tudom, hogy van, aki esetleg tudja, hogy Jeremiásnak mi volt az életsorsa. Ő fiatal korában azt a parancsot kapta Istentől, hogy ne vegyen feleséget. És Jeremiásnak úgy kellett leélni az életét, hogy nem volt felesége. Bár anyósa sem volt. Ezt csak a humor kedvéért mondtam. Hát ott volt Ezékiel. Ezékielnek volt felesége, de Ezékiel életében történt valami rettenetes dolog. Meghalt a felesége, és tudjátok, hogy mit kért tőle Isten? Nem volt szabad elgyászolnia a feleségét. Az is egy Istentől kapott parancs volt. Hát, ahogy Jeremiással vagy Ezékiellel nem tudnék cserélni, ugyanúgy nem tudnék cserélni Hóseással. Mert ebben a történetben van valami nagyon megdöbbentő. Hóseásnak meg kellett házasodnia. Na de milyen feleséget kellett választania? Szőkét? Nem. Barnát? Nem. Valami nagyon, nagyon furcsa és nagyon megdöbbentő dolgot. Milyen feleséget kellett választania? Parázna feleséget. Hát most ezt a szót már nem nagyon használjuk a magyar nyelven. Inkább azt mondanánk, hogy erkölcstelen, vagy hát talán még ezt is mondanánk, de ez is ilyen nagyon körmönfont dolog, hogy prostituált. Hát ez nagyon, nagyon durva, nem? Hogy Isten azt kéri egy prófétától, hogy házasság törővel kössön Szent Frigyet? Nagyon furcsa dolog ez, mert Hóseásnak nagyon könnyű lett volna az élete, hogyha kapott volna az Úrtól egy laptopot, egy kivetítőt, és így beszéljen az Isten szeretetéről, a szószékről. De neki Isten azt mondta, hogy a saját életeddel beszélj arról, hogy milyen vagyok én. Tehát most ne papolj, elnézést a kifejezésért, ne prédikálj, hanem a saját életeddel mutasd be, mondd el, hogy milyen az isteni szeretet. Nem tudom, hogy mit élhetett át Hóseás, és mondjuk hogyan állhatott az édesapja elé, amikor egy szombat délután elhozta a kedvesét. És azt mondta Hóseás az édesapjának, hogy apám, elhoztam a kedvesemet, szeretném bemutatni. És erre az apja vérbe forgó szemmel azt mondta, fiam, hát ez egy prostituált. Mert Gómerről mindenki tudta, hogy parázna. Hóseás neve különleges név. Tudjuk azt, hogy a Bibliában szereplő nevek, azok mind-mind valamilyen jelentést tartalommal bírnak. Legtöbb esetben a mi nevünknek is van jelentése. Hóseás neve azt jelentette, hogy Isten megszabadított. De fölmerül bennünk a kérdés, hogy akkor a Gómer név mit jelent? Hát, ha van itt közöttünk Fanni, Magdikának az egyik unokája Fanni, ugye? Tudod, hogy mit jelent a Fanni név? Virágkoszorú. Hát ez nagyon jó, nem? Hát egy ilyen unoka, akinek azt jelenti a neve, hogy virágkoszorú, és egy ráadásul lányként, ez nagyon jó dolog. Van itt közöttünk valaki, Ildikó? Igen. Na, Ildikó, tudod-e, hogy mit jelent a keresztneved? Hát ez Máriónak most nagyon sokat jelenthet, mint mint az édesanyjáról tudni ezt, vagy leendőbeli menyed is, jó, hogyha tudja, hogy az Ildikó név azt jelenti, hogy harcos. Kell neked egy ilyen anyós, akinek ez a nevének a jelentése, hogy harcos? Még van időtök végig gondolni mindent. Van itt közöttünk Anikó. Mit jelent az Anikó név? Tudod-e? Hát azt jelenti, hogy kedves, bájos, Isten kegyelme. Hát most nem mondom mindenkinek végig a nevét, mert nyilván nem erről szól a Biblia tanulmányunk, de az asszony, akit választott, Hóseás, annak az asszonykának az volt a neve, hogy Gómer. Na hát, már ez rosszul csenget, amikor odaállt Hóseás, és azt mondta, hogy meghoztam az asszonyt, Gómer. Mert a Gómer név azt jelenti, hogy megemésztő tűz, parázs. Hát ez nem családi fészeklet, hanem családi tűzfészeklet. Nem tudom, hogy ahogy így olvassuk ezt a bibliai történetet, bele tudjuk-e képzelni magunkat ebbe a családi helyzetbe. Tételezzük föl, hogy eltelik egy bizonyos idő a házasságban, Hóseás és Gómer között, és egyszer csak a férj látja, hogy Gómernek a pocakja elkezd növekedni. De nem a bablevestől, hanem egy gyermeket hord a szíve alatt. Hogy mondod? Na látod, erre gondolt Gómer is, illetve Hóseás is, hogy hát asszony, én tudom, hogy ez a gyermek nem tőlem van. Mert sajnos az első gyermek paráznaságból született. És Isten azt mondta a prófétának, hogy adjatok ennek a fiúnak egy nevet. De most én mondom meg, hogy mi lesz a fiúnak a neve. A fiú neve az lesz, emlékeztek a zsidó névre? Jezréel. Így kellett hívni a fiút. Na de mit jelentett ez, hogy Jezréel? A név azt jelenti, hogy Isten szétszór. Képzeljétek el, hogy Hóseás éli az ő családi életét, és amikor már cseperedik ez a gyermek, mondjuk egy éves a kis legényke, és már totyorászik, próbál járkálni, néha leesik, mindenkinek a kezét keresi, hogy meg tudjon kapaszkodni, és biztonságosan tudjon menni. És képzeljétek el, hogy Hóseás szólítja a fiát. Jezréel! És vajon mit hallanak az emberek? Azt hallják, amit a név jelent. Isten szétszór. Úgy kellett Isten szeretetéről beszélnie a prófétának, hogy az ő egész családi életét próbálta kifejezni, hogy az egész családi életén keresztül fejezte ki az isteni szeretetet. Ahogy ez a kisfiúcska cseperedett, és az idő telt, Gómer újból pocakos lett. Most próbáljuk meg átültetni a 21. századba ezt a történetet. Gómer bemegy a terhes gondozásra, és ott a védőnő megszólítja, ó, Gómer, úgy látom, hogy megint jön a kisbaba. Ugye Hóseás milyen ügyes férfi? Hát tudod, kedves védőnő, az igazság az, hogy ez egy házasságon kívül megesett dolog. nem Húseás az apja. A védőnő összecsapja a kezét, és azt mondja, hogy te megőrültél. Hát mit teszel ezzel a férfival? Hát Húseás a férjed, és ez már a második gyermek, aki nem tőle van. El tudjátok képzelni, amikor viszi haza a kis terhes könyvecskét, Gómer, és mutatja Húseásnak. Van papírom róla, hogy megint terhes vagyok. És Húseás kinyitja a nagy kaput, és kilöki a feleségét. Mert Húseás az ő életével beszél az Isten szeretetéről. Ahogy a nép újból és újból a paráznaság útját, az Istennel szembeni hűtlenséget választja, azon képpen a próféta a személyes magatartásával mutatja be, hogy milyen az Isten szeretete. Amikor mi az evangéliumokból arról olvasunk, vagy amikor a keresztény énekek megszólalnak, akkor mi azt dicsőítjük, hogy az Isten mennyire szeret. De ezt a szeretetet mindig egy adott közegbe kell elhelyezni. Mert hogy az Isten szeret bennünket, akik próbálunk jól viselkedni, az olyan kézenfekvő. Na de ez az isteni szeretet, amikor erről az oldalról kezdünk el gondolkodni, hogy hát milyen is az isteni szeretet? Még azt is szereti Isten, aki ilyen erkőstelen életet él? Vagy Isten azt is szereti, most elnézést a várandóság példájánál maradunk, Isten azt is szereti, aki abortálja az ő magzatát? Vagy Isten szereti azokat, akik megölik a gyermekeket? Vagy Isten szereti azokat, akik fölrobbantanak másokat? Kicsit a szójátékkal élve. Isten az adventistákat szereti, vagy Isten szereti a terroristákat is? Ugye ez olyan furcsa dolog nekünk, hogy az Istennek a szeretete, ez tényleg ennyire feltétel nélkül lenne? Megint csak elnevezik a második gyermeket, ez egy kislány volt, és a zsidó neve ez volt, Ló Rukáma, az a nincs irgalom. Tehát el tudjátok képzelni ezt a családot? Ott a zsidóság közepén. Gómer kimegy a házból, és kiállt a játszadozó gyerekeknek, akik ott vannak az udvaron. És azt mondja, hogy Ló Rukáma, gyere, a tejbe papi elkészült. Gyere, Jezréel, itt van a sóska főzelék. És akkor mit hallanak az emberek? Isten szétszór, nincs irgalom. Isten a családi életükön keresztül fejezte ki azt, hogy ő hogyan viszonyul még mindig a bűnös néphez. Az, aki évszázadokon keresztül megáltalkodottan egyre-egyre inkább szembefordultak Istennel. Hát minden családnak vannak kedves történetei, nem csak szomorkás történetei vannak. Hát el tudjátok képzelni, hogy egy bizonyos idő után valami megint történik Gómernél. Már kuncogtok, látom. Hát mi történik Gómernél? Hát megint jön haza, és mondja Húseásnak, hogy úgy érzem, hogy terhes vagyok. És csak gondoljátok végig, hogy Húseás egy dolgot biztosan tud. hogy ez a gyermek sem az övé. Férfi társaim, nem tudom, hogy hogyan gondolkodnak erről a bibliai történetről, talán meg tudjátok érteni azt, hogyha én húsással nem tudnék cserélni. De Hóseásnak ez volt a küldetése. Nem is olvasunk több profétáról, akinek ilyen feladatot adott volna az Isten. Hogy kitartani, megtartani, gondot viselni, szeretni egy olyan házastársat, aki már harmadjára csalja meg, és már három házasságon kívüli gyermek születik. Amikor mi azon gondolkozunk, hogy milyen az Isten szeretete, akkor ez nem csak egy megfogalmazás, ami számunkra, hogy az Isten szeretete az végtelen, hanem ennek van egy emberi léptéke, hogy az Isten valóban végtelenül szereti a bűnös embert. És most mind a két szóra szeretném tenni a hangsúlyt, hogy végtelenül és a bűnösre is. Mert ahogy a végtelenségnek nincsen mértékegysége, valószínűleg a bűnösségnek sincs mértékegysége. Mert hogyan is született meg a bűn? Volt egy angyal, Lucifer. És ő addig-addig játszotta az ő kártyáit, még a hazugság atya lett. Ő maga Luciferből sátánná lett. És tudjuk, hogy a bűnnek a leges, legmélyebb dolgait szülte meg, mert Lucifer nem rossz, hanem Lucifer maga a gonosz. Lucifer nem rosszaságokat csinált, hanem ő maga lett a rossz, a gonosz. Jézus nem jó dolgokat csinált, hanem Jézus maga a jóság. Jézus nem szeretetteljes dolgokat tett csupán, hanem Jézus maga a szeretet. Hogy hívták a harmadik gyermeket? Zsidó nyelven ló ami. Itt most nem lóról van szó, a ló a tagadás jelenti. Nem népem. És megint csak gondoljátok el ezt a családi életet. Valahányszor szólították a gyermekeiket. Ló ami, ló rukáma, Jezréel. Mindegyik egy prédikáció volt a hallgatóság számára. Egy olyan hallgatóság számára, aki ugyanolyan lelki paráznoságban élt, mint amilyen fizikai paráznoságban élt Gómer. Nincs irgalom. Isten szétszór. Nem vagytok a népen. De Isten mindezek ellenére Isten szereti ezt a bűnöst. Szereti ezt a bűnben élő népet. Amikor ezen gondolkozunk, hogy hát milyen is az isteni szeretet, úgy magunknak is föl kell tennünk azt a kérdést, hogy mi hogyan állunk az isteni szeretettel. Mert egymást szeretni, amikor süteményt hozunk egymásnak a szombati ebédhez. Én innen látom az asztalon a süteményt. Biztos, aki ezt a süteményt hozta, a legkedvesebb testvérem. Őt nagyon szeretem. Bárki is legyen az, aki hozta ezt a süteményt. Ő a legjobb testvérem nekem, de nem ilyen az isteni szeretet. Nem azt szereti csupán, aki jó dolgokat tesz, hanem Isten valójában szereti azt is, aki a legellenségesebb, a legistentelenebb, a legjobban számunkra elutasító dolgot teszik. Arra vagyunk elhívva, hogy ezt a szeretetet éljük meg. A héten Hajdú Böszörményben bibliai szabad egyetem előadásunk volt, tehát ez már negyedik, ötödik éve tart, És erre az előadás sorozatra, amelyet minden héten szerdán este 5 órakor tartunk, többségében nyugdíjas tanárok járnak. Férfiak és nők. És most ezen a szerdán, a héten a szerdai esti előadásunk oda után az egyik tanárbácsi odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát nagyon jó ez a szeretet, mert a Jelenések könyvét tanulva is a szeretetről volt szó. És azt mondja nekem, hogy Zoltán, na de hogy lehet erre az isteni szeretetre szert tenni? Hát mi emberek nem tudunk úgy szeretni, mint Isten. És hogyha jobban belegondolunk, akkor tényleg az kell, hogy a válaszunk, hogy legyen, hogy mi nem tudunk így szeretni. Mi nem tudjuk szeretni azt, aki ellenünk létkezett. Nem kell ilyen súlyos dolgokat elkövetni, mint Gómer elkövetett Hóseással kapcsolatban. Ennél kisebb dologért sem tudjuk szeretni az embereket, nem? Nem köszön. Hát akkor én sem köszönök vissza neki, ugye? Születésnapomra nem küldött köszöntőt SMS-ben. Hát akkor én sem fogok neki küldeni. Nem? És lehetne sorolni az ilyen pitiánert dolgokat, ahogy leharcoljuk egymással a dolgainkat. Na de mit mondott Jézus? Hát, hogy van két nagy parancsolat. Mi ez a két nagy parancsolat? Szeresd Istent teljes. Hogy van? Szívedből, elmédből, lelkedből. És van egy másik nagy parancsolat is. Szeresd fele barátodat. Hát akire rá van írva, hogy ő a fele barátom, azt szeretem. Akire nincs ráírva, azt nem tudom szeretni. Hát nem így működik az életünk? Hát az a szomszéd, aki gonosz módon lepermetezi a gyümölcsfámat és kirohad, hát az nem fele barátom. Azt nem kell szeretnem, azt följelenthetem a bíróságon, nem? Mi nagyon sokszor így működtetjük az agyunkat. Hogy hát, ha rá lenne írva, hogy ő a fele barátom, akkor szeretném. De nincs ráírva, akkor én honnan tudjam, hogy ki a fele barátom? Vagy a felese a barátom? De Jézus nem csak ezt mondja, hogy két nagy parancsolat van. Emlékeztek a hegyi beszédre? Szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. És folytathatnánk, hogy mit kér tőlünk Jézus. Erre mi képesek vagyunk? Hát április 8-án miért megyünk el szavazni? Azért megyünk el, mert bizonyos embereket nem akarunk szeretni, és másokat pedig majd így akarunk előnyben részesíteni. De szavaznál-e arra, akit ellenségnek tartasz? Itt most nyilván nem a szavazásról van szó, hanem arról, hogy Jézus azt mondta, hogy szeressük az ellenségeinket. Itt a legnagyobb probléma az, hogy Jézus azt mondta, hogy az isteni szeretettel, agapé szeretettel szeresd az ellenségeidet. Hát ez hogy tud működni? Hogyan tudta Hóseás szeretni Gómert? Majd később arról is olvasni fogunk, hogy Isten azt mondja neki, hogy szeresd újból Gómert. Hát egy ilyen házassági kapcsolat után hogyan is tudta szeretni Hóseás Gómert? Valószínűleg egy módon, hogy Istentől kért az ő szeretetéből. Mi sem tudjuk szeretni az embereket. Hát azokat igen, akik szimpatikusak nekünk, vagy akik a mi malmunkra hajtják a vizet. De Isten azt akarja, hogy az a szeretet, amely az övé, az legyen a miénk. Tudjátok, hogy mikor jön el az Úr Jézus Krisztus? Én azt olvastam egy könyvben, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kijelentés, a Krisztus példázatai című könyv 140. oldalán van írva, hogy Krisztus akkor jön el, majd amikor az ő népe, az ő szerető jellemét tükrözni fogja. Hát adja Isten, hogy nagyon sokszor kérjük azt, hogy az a szeretet, amely az övé, amely természetszerűleg nincs bennünk, azt nekünk adhassa, hogy mi is tudjunk úgy szeretni, ahogy Isten szeretett. Amen.